Mi van akkor, ha? Mi lenne, ha? Ez a gondolat nagyon sokszor átfut az agyunkon nap, mint nap. A kérdésfelvetés a kockázatok kiszámítására, a lehetséges történések elképzelésére, a negatív események elhárítására irányul. De nagyon sokan vannak, akiknél ez már komolyan rontja az életminőségüket. Roland Pausen svéd szociológus azt vizsgálja, miért szorong ennyire 21. századi ember. Statisztikák bizonyítják ugyanis, hogy rosszabbul érezzük magunkat, mint valaha, miközben sokkal jobbak a körülményeink. Mi van, ha a szorongás kora? Dobosi Beáta fordítót kérdezem erről az elképesztően összetett és izgalmas könyvről.
Szigorúan véve ugye a szorongásról meg a kényszeres zavarról beszél, de érintve van a teljes spektrum, tehát ugye említi a hipohondriát, a pánikbetegséget, a különböző fóbiákat, a poszttraumás stresszindrómát. Egyébként ezeknek így az osztályozása is sokat változott, de ugye a Paulsen azt mondja, hogy ezek tulajdonképpen mind variációk egy témára, mert hogy a hátterükben ugyanazok a jelenségek, vagy ugyanaz a jelenség húzódik meg. Úgyhogy ezért is ilyen összetett vagy komplex ez a könyv. Illetve hát a másik, ami szerintem a nagy erénye a könyvnek, hogy nagyon sok szempontú. Tehát nagyon sok oldalról, nagyon sok tudományák felől közelít a tárgyához. Pszichológia, pszichiátria, szociológia, antropológia, közgazdaságtan, etnográfia, etológia, filozófia, történettudomány, eszmetörténet. Tehát hihetetlenül sok oldalról világítja meg a kérdést, és ez is ugye így hozzájárul a komplexitásához, meg ahhoz, hogy egy ilyen nagyon tág kontextusba tudta helyezni a kérdést.
Azt mondod, hogy arról volt szó, hogy mi áll a jelenség hátterében, vagy ezeknek a betegségeknek a hátterében, erről majd beszéljünk, mert nagyon sokféle minden áll ennek a hátterében. De induljunk az alapgondolat, tehát mit akar a szerző? Mi az, amit meg akart magyarázni feltétlenül, vagy meg akart mutatni?
Hát igazából onnan indulhatunk el, hogy ezek a pszichés zavarok, vagy rendellenességek, ugye így az utóbbi időben, tehát 21. századra rendkívül elterjedté váltak. Most két statisztikai adatra emlékszem hirtelen, ami alátámasztja ezt a kijelentést. Az egyik a kényszeres zavar, ami például az 1970-es években az Egyesült Államokban annyira ritka volt, hogy teljesen valószínűtlen volt, hogy egy gyakorló pszichológus egyszer egy kényszerbeteggel fog találkozni a rendelőjébe. Ez, ha jól emlékszem, ilyen 5000 és 500 százalék közötti arányt jelentett a népességen belül. Ehhez képest már az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszinten 2-3% ember érintett a kényszeres zavarban. A másik pedig a depresszió, ami még döbbenetesebb adat. Ha jól emlékszem, 1990-ben ez volt a negyedik vezető megbetegedés a világon, ezek mind az Egészségügyi Világszervezet adatai. Majd 2000-re a harmadik helyre került, 2010-re a második helyre, és 2017-ben jelentették be, hogy bekövetkezett az, amit egyébként csak 2030-ra prognosztizáltak, hogy már nem egy szomatikus betegség a vezető megbetegedés a világon, hanem a depresszió. És ha megnézzük azt, hogy mondjuk a nyugati világban, ugye azért mindig ilyen Egyesült Államokbeli, meg nyugati világbeli példák vannak, mert ott végzik ezeket a felméréseket jellemzően. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük a nyugati világban, hogy egy adott évben hányan tapasztalják magukon egy ilyen pszichés zavarnak a tüneteit, akkor teljesen döbbenetes számokat kapunk. Az Egyesült Államokban minden negyedik ember érintett, valami hasonló adat van Nagy-Britanniában és Ausztráliában is, Kanadában és Franciaországban meg minden ötödik. Tehát ez nagyon elharapozott, holott, ugye soha nem éltünk még ilyen jól, mint ma. Tehát az valahol szerepel a könyvben, ugye ma a legszerényebb jövedelműek is jobban élnek, mint egy középkori király. Ehhez képest mondjuk a 14. században, amikor vérhas, meg mumps, meg pest is, meg hímlőjárványok tizedelték az embereket, meg magas volt a csecsemő halandóság, érthető, hogy rosszul érezték magunkat, de ma miért? Miért vagyunk ennyire rossz lelkiállapotban? És ez adja a kérdést, hogy vajon mi van ezeknek a rendellenességeknek a hátterében.
És mi van? Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de ugye az ember azt mondhatná mindebből leszűrve, hogy az, hogy sok a veszíteni valunk, túl sok a veszíteni valunk. Ez bejátszik, de ez csak egy szegmens a dolognak.
Igen, tehát azt nagyon sokan próbálták már megmagyarázni, hogy mi áll ezeknek a rendellenességeknek a hátterében. Volt egy halom elmélet, egyesek ugye ilyen agyi rendellenességekből indultak ki, mások inkább erkölcsi oldalról közelítettek a kérdéshez, de mindegyik elmélettel az volt a gond, hogy azt nem mondta meg, hogy mi volt ezelőtt, tehát mondjuk miért jön létre egy ilyen agyi rendellenesség, mi előzi meg ezt az egészet, és Paulsen azt a választ adja erre a kérdésre, hogy igazából nem is egy egyéni korképről van szó, hanem egy kollektív jelenségről, ami látható a társadalmon, a munkán, a törvényhozáson, a technológián, mindenem meglátszik, ugyanis a modern ember gyakorlatilag képtelen együtt élni a bizonytalansággal. Hogy nem tudjuk elfogadni a bizonytalanságot, és ez az, ami aggódást vált ki belőlünk, szorongást vált ki belőlünk, kényszercselekvéseket vált ki belőlünk, stb. Hogy minden erre vezethető tulajdonképpen vissza.
Azt kérem, hogy majd mondj olyan példákat, amelyek megmaradtak benned, miközben a könyvvel dolgoztál. Uh-huh. De számomra az egyik legmegdöbbentőbb dolog az időfaktor volt, az időtényező.
Igen, nekem is egyébként pont az idő, illetve az időfelfogás történelmi változásai jelentették az egyik revelálóbb élményt ebben a könyvben, mert ugye abból indul ki a szerző, hogy volt az emberi történelmenek legalább egy 200 ezer éves időszaka, amikor ugye nomád vadászgyűjtögető életmódot éltünk, ami azt jelentette, hogy reggel felkeltünk, összegyűjtöttük a bogyót, gyümölcsöt, gombát, tojást, ami aznapra kellett, elfogyasztottuk, és másnap kezdődött az egész előről. Tehát, hogy nem volt szükség arra, hogy tervezzünk. Mert ugye egyik napról a másikra éltünk, mindig annyi élelmet szedtünk össze, amennyit éppen aznap elfogyasztottunk, és nem raktároztunk, nem aggódtunk a kártevők miatt, a mostoha időjárás jelenségek miatt. Az örök jelenben élt az ember, és nem gondolkodott előre a jövő felé. Ezzel szemben ugye a mezőgazdasági forradalommal megjelent ez a jelenség, hogy az ember megtermelte a élelmét, és el kellett kezdeni azon aggódni, ugye, hogy milyen lesz az időjárás, nem lesz-e aszály, nem lesz-e tűz, vagy villámcsapás nem éri-e a növényeket, amiatt rossz lesz a termés. Izgulni kellett azon, hogy nem tudom, ne rohadjon meg a raktárba, ne menjen tönkre, elég legyen következő tavaszig, és az ember elkezdett előre tervezni a jövőre. És a 21. századra ugye eljutottunk oda, hogy meg nem született gyerekeknek nyitunk bankszámlát, meg a radioaktív hulladék 100 000 éves lebomlási periódusára próbálunk tervezni. És ugye ez alapvetően befolyásolja a gondolkodásunkat is. Egy másik okként nevezi meg, egyébként a rossz közérzetünk egy másik okaként a túl sok gondolkodást, ami ugye nem csak a nyugati orvoslásban, hanem a világ minden táján megjelenik, akár az ilyen természeti népek körében is, ahogyha ott végeztek felmérést, ott is sokan panaszkodtak a túl sok gondolkodásra, ami fejfájást okozott, meg zúgást hallottak a fejükben a túl sok gondolkodás miatt. És nagyon érdekes volt, hogy általában nem a jelenre gondolunk, hanem előre meg hátra gondolkodunk, ami azt jelenti, hogy vagy ilyen múltbéli kirándulásokat teszünk, és azon rágódunk, hogy mi lett volna, ha, mit kellett volna tennem, mi történt volna, ha nem azt mondom, hanem ezt mondom, vagy a jövőben vagyunk, és tulajdonképpen még elő nem állt helyzeteket próbálunk megoldani. De szerintem ezen mindenki rajta kaphatja magát így a hétköznapokban. Én például határozottan tudom, hogy így szoktam gondolkodni. És ugye ez is az időfelfogással van kapcsolatban.
Igen, de azért ez egy általános érzés, de hogy lesz ebből depresszió, vagy hogy lesz ebből állandó szorongás?
Hát, hogy nem tudjuk elfogadni például azt, hogy a jövőnk bizonytalan, hogy nem tudom meghatározni azt, hogy mi fog történni, egy csomó dologra nincs befolyásom.
Ezért elképesztő extrém példákat hoz a szerző, ami nyilván számára, aki rengeteget beszélgetett ezekről, meg paciensekkel konzultált mindenről, biztosan számára nem extrémek, de amikor egy hölgy a fia miatt aggódik, aki depressziós, és retteg, hogy meghal, és meg is hal, és aztán amiatt szorong, hogy mit kellett volna másként csinálnia, vagy ez a hipohonder, aki benne van a könyvben, vagy szexuális problémák beállítottság miatt szoronganak emberek, nincs semmiféle eltérés a szokásos, de mégis aggódik, hogy hátha lehet. Tudnám most ezt hosszan sorolni, de inkább arra, hogy a könyv téged érdekel.
Ez is egy nagy erény a könyvnek, ugye nagyon sok példát hoz, amit te is mondtál. Egyrészt esettanulmányokat is bemutat, kísérleteket is bemutat, nagyon sok statisztikai adattal támasztja alá, amit állít, illetve vannak ezek az interjúk, amiket ő maga készített a könyv megírásához emberekkel. Nekem egyébként egy másik esettanulmány volt, ami nagyon megrázó volt, nem tudom, hogy mennyire emlékszel Kurt Gödel esetére. Akiről azt kell tudni, hogy matematikus, filozófus és logika tudós volt. Egyébként 1906-ban született az Osztrák-Magyar Monarchia területén, és 1931-ben adta ki a nem teljességi tételeit, amivel forradalmasította a matematikát, ugyanis bebizonyította, hogy léteznek olyan igaz matematikai tételek, amik bizonyíthatatlanok. Hitler hatalomra jutása után idegösszeroppanást kapott, és az Egyesült Államokba vándorolt ki, ahol a Princeton Egyetemen tanított, olyan tudósok kollégája és barátjaként, mint Albert Einstein, meg Oscar Einstein, ugye a játékelmélet atya, és Gödelről azt kell tudni, hogy zseni volt, még Einstein szerint is zseni volt, de nem csak zseni, hanem őrült, ugye ő rettenetesen félt a mérgezéstől. És ezért kidobta például a lakszagot árasztó ágyát, a káros gázokat kibocsátó hűtőszekrényét, leszereltette a radiátort. Ja, és rendszeresen kikölcsönözte a könyvtárból a szénmonoxid mérgezés című könyvet, aminek semmi köze nem volt a kutatásaihoz. Egyébként ez a félelme pont nem volt alaptalan, mert ahol lakott, ott azt hiszem, hogy kokszal fűtöttek, tehát akár lehetett is volna szénmonoxid mérgezést kapni, de a legjobban attól félt, hogy étellel mérgezik meg, ezért csak olyan ételt volt hajlandó elfogyasztani, amit a felesége Adéla megkóstolt előtte. És amikor az asszony kórházba került, akkor Gödel bezárkózott ott a lakásába, és egyáltalán nem evett. Végül bevitték a Princeton kórházba, és 1978-ban 29,5 kilósan magzatpózba kuporogva halt meg, és az anyakönyvi bizonyítványában azt írták, hogy személyiségzavar miatt fellépő alultápláltság és éhezés következtében halt meg. És nekem ez azért több szempontból is megrázó volt ez a történet, egyrészt nyilván a sok-sok szenvedés, ami ennek az embernek osztályrésze jutott, másrészt az, hogy a 20. század végén mennyire nem tudott az orvostudomány segíteni ezeknek az embereknek, harmadrészt meg azért, hogy, és ami alátámasztja ennek a könyvnek a Mi van, ha című könyvnek az állításait is, hogy ő teljes mértékben tudatában volt az állapotának, és mégsem tudott változtatni, tehát, hogy akaratlagosan nem tudjuk elhessegetni magunktól a kellemetlen gondolatokat, a szorongást, az aggodalmat, a kényszert, mert hogy ezek visszatérnek, sőt, megerősödnek azáltal, hogyha megpróbáljuk elnyomni és elfojtani őket. Ugye erre példa tulajdonképpen ez az esettanulmány, amikor a kellemetlen gondolatokról beszél a szerző, hogy azoktól hogyan tudunk megszabadulni, hát sehogy, vagy legalábbis így biztosan nem, mert ugye ez odáig vezetett, hogy egy ember, aki egyébként zseni volt, és nem tudom, a 20. század egyik legnagyobb koponyája, mégis belehalt ilyen teljesen irracionális félelmekbe és aggodalmakba.
Egészséges állapotban is vannak olyan kritikus helyzetek az ember életében, amikor jönnek a hivatlan gondolatok, és nem tudunk egy problémától megszabadulni, hát még hogyha valaki tényleg beteg, depressziós vagy más problémája van.
Igen, hát tulajdonképpen az egészséges embereknél is ugyanígy működnek ezek a dolgok, főleg azért, mert tulajdonképpen magában a szorongásban is mindig van valamiféle felismerés. Tehát az ember felismeri azt, hogy kockázatokkal kell szembenézni, felismeri azt, hogy a jövő és az élet bizonytalan, és ugye pont az elfogadásával van baj, hogy ezt nem tudom elfogadni, hogy így van, hanem próbálok valamit tenni ellene. És a kockázatoknak a felismerésével sem az a gond, hogy ezek feltétlenül irreális kockázatok, van, amikor nagyon is reálisak. Viszont amiben botrányosan rosszak vagyunk, az a kockázat valószínűségének a megbecsülése.
Jó, ez milyen érdekes ez a
igen,
rész,
igen. De egyébként erre is van nagyon kézzelfogható példa, amikor ugye azt olyan embert mindenki ismer, aki nem mer repülőgépre ülni, nem mer repülni, ellenben napi szinten beül az autóba, pedig ugye annak jóval nagyobb a valószínűség, hogy közúti baleset éri, mint hogy légi szerencsétlenség. Olvastam valahol még régebben, hogy úgy emlékszem, hogy 11 évig kellene minden áldott nap felülni egy repülőjáratra ahhoz, hogy légi szerencsétlenség érjen, hát most ugye itt nyilván valószínűségszámításról van szó. Tehát, hogy nem becsüljük fel jól a kockázatokat. És a másik érdekes példa egyébként a könyvben a kádba fulladás, amit a terrorizmussal állít párhuzamba, hogy az emberek sokkal jobban félnek attól, hogy terrortámadás áldozatai lesznek, mint attól, hogy belefulladnak a fürdőkádba, ahol statisztikailag ennek sokkal nagyobb az esélye. Ami persze nem azt jelenti, hogy mondjuk a terrorizmus az nem egy reális kockázat, tehát azt hangsúlyozom, hogy ezek reális kockázatok, csak ugye a valószínűségüknél lövünk mindig nagyon durván mellé.
Még a hivatlan, kéretlen gondolatokról jutott eszembe az a hölgy, aki rettegett a ráktól. Emlékszel arra,
igen,
hogy annyira döbbenetes, hogy semmilyen más betegségtől nem félt, holott volt neki, csak ettől, de hogy minden héten valami más.
Igen, igen, és ugye ez a hipohondria név alatt fut tulajdonképpen ez a mentális zavar, de Paulsen szerint ugye ez is hozzátartozik ehhez a teljes spektrumhoz, amiről szó van. És igen, és tényleg nagyon érdekes, hogy ugye itt is arról van szó, hogy egy reális dologtól félt. Tehát az, hogy valaki rákos lesz, annak van esélye, tehát az nem egy lehet dolog. Mondjuk attól, hogy ő 50-szer elmegy orvoshoz olyan tünetekkel, amit ő a rák jelének vélel, az nem azt jelenti, hogy 51-szerre nem diagnosztizálnak már rákot, tehát ez teljesen rá is. Viszont más betegségektől, hogy ott még nevetve is mutogat valami kiütésekről készült képeket a szerzőnek, tehát más betegségek viszont nem váltották ki belőle ezeket a kényszergondolatokat. Nagyon érdekes egyébként ennek is a működési mechanizmusa, ami egyébként kutatástárgyát képezi.
Mondtad, hogy szociológiai vonatkozása is van ennek, és van a kapitalizmussal összefüggő vonatkozása is.
Igen, itt is ugye megint az időfelfogás egyrészt, másrészt pedig a munka életünkbe betöltött szerepének a változásáról van szó, tehát valahogy ennek a kettőnek a meccés pontjában áll az én értelmezésem szerint. Amúgy igen, a szerző Roland Paulsen, ő szociológus, és írt egy másik könyvet, Arbeitssamhället, munkatársadalom címmel, ahol pont a bérmunkához való viszonyulásunkat vizsgálja, illetve azt, hogy miért hódított ekkora teret a bérmunka a mi életünkben. Azt mondja, hogy ugye a technológiai fejlődéssel a 21. században a munkaigény az csökkent, de a munkaidő nem tartott lépést ezzel a tendenciával, és ma már nagyon sok munka elveszítette az értékteremtő jellegét, és csak a társadalmi javak elosztó mechanizmusaként működik. Tehát arra szolgál, hogy a munkánk arányába, mennyiségének és minőségének arányába részesülünk ugye a társadalmi javakból. És itt is ugye a munka szerepéről is beszél, mármint a szorongások és az aggódás szempontjából is beszél a munka szerepéről. Egyrészt ugye, amikor még, amiről beszéltünk az előbb, nomád gyűjtögető vadászó életet éltünk, akkor úgy nagyjából napi 4 órát dolgozhattunk. Mára viszont eljutottunk odáig, hogyha a házi munkát is beleszámoljuk, akkor több mint 8-at. Tehát a munkaidő gyakorlatilag megduplázódott, de Ugye ez is fokozatosan történt, tehát a kapitalizmus hőskorában a munkások még nem voltak ennyire lelkesek, hogy úgy mondjam, mert általában a gyári munkások úgy dolgoztak, hogy munkát vállaltak, gyűjtöttek valamennyi pénzt, ami egy ideig elég volt arra, hogy megéljenek belőle, aztán ott hagyták a munkájukat és élték világukat, ami hát a tőkéseknek ugye annyira azért nem volt az inyire, és próbálták meggyőzni az embereket, hogy dolgozzanak hosszú távon és folyamatosan, de hiába emeltek bért, az nem érdekelt őket annyira, mint a szabadidő. Tehát nekik még ugye a szabadidőjük értékesebb volt, mint a pénz. És a 21. században jutottunk oda, lásd például most a pandémia ideje, hogy a dolgozók önként lemondanak a bérük egy részéről, hogy a cég megmeneküljön a gazdasági recesszió alól. Tehát ez is óriásit változott, és nem csak az, hogy mennyi időt emész fel a munka, vagy hogy mennyire fontos számunkra a pénz a szabadidő rovására, hanem ugye az értékteremtő jellege is megváltozott. Erre is van egy nagyon érdekes kísérlet a könyvben. Ez a Richard Sennett, aki valamikor az 1970-es években meglátogat egy bostoni pékséget, ahol ugye pékek dolgoznak, akik tudják, hogy kell tésztát dagasztani, keleszteni, gyúrni, sütni, stb. Stb. A két kezükkel végzik el ezeket a konyhatechnológiai eljárásokat. Majd 25 évvel később visszatér, amikor azt látja, hogy így minden automatizálva van, és a pék annyit csinál, hogy megnyom egy gombot. De igazából fogalma nincs erről, hogy hány fokra kell beállítani a kemencét, mennyi a sütésidő, mert ezt a gép tudja mind. Ha a gép elromlik, szerelőt hív, aki megjavítja a gépet, de a szerelő se tud kenyeret sütni, tehát hogy tulajdonképpen már nincs értékteremtő funkció, mert lehet, hogy még mondjuk az ipari forradalom idején az ember használta a gépet, de ma már még csak nem is használja, hanem egyszerűen csak felügyeli. És a másik oldalról pedig, itt most visszatérve egy kicsit a szorongásokhoz, hogy a munka mégis egy ilyen biztonságos kikötő lett az életünkben, nem tudom, hogy arra a részre emlékszel-e, amikor Erlich Hochschildnak a vizsgálatát mutatja be egy cégnél végzett vizsgálatokat, és ez egy nagyon jó menő cég volt, aki sok profitot termelt, és ezért munkaidőkedvezményt ajánlott a dolgozóinak, el lehetett menni gyereknevelési szabadságra, nyaralásra, lehetett részmunkaidőt választani, otthonról dolgozni, és az volt a döbbenetes, hogy 21 ezer munkavállalóból 53 élt a lehetőséggel, egyébként mind nő volt, és a többiek nem. És amikor elkezdte a Hochschild azt a kérdést boncolgatni, hogy de hát miért, pedig amúgy nagyon feszített ütemű volt a munka a cégnél, akkor az emberek többnyire azt válaszolták, hogy a munka sokkal biztonságosabb. Tehát, hogy van egy szabályozott világ, hogyha reggel felkelsz, bemész dolgozni, pontosan tudod, mit kell csinálnod. Pontosan meg vannak húzva a határok, le vannak osztva a kártyák, meg van a viszonyrendszer, és a család élet, az emberi kapcsolatok, azok kaotikusak ehhez képest, az ugye nincs ennyire szabályozva az a világot, bármi megtörténhet. És ezért az emberek sokkal jobban szerették ezt a szabályozott világot, mert hogy a bizonytalanságtól, ami a magánéletükbe várt rájuk, tartottak. Úgyhogy ez is így a munka viszonylatában nagyon-nagyon érdekes, hogy a munka egy ilyen mencsvár az embernek, ahol nem érhetik olyan meglepetések, mint a kapcsolatokban. És amúgy ott még a túl sok gondolkodásnál írja valahol, hogy ugye az, hogy mind gondolkodunk, az így az életünk folyamán változik, attól függ, hogy melyik életszakaszban vagyunk. Egy konstans téma van, az emberi kapcsolatok. Tehát az a kamaszoktól kezdve a nyugdíjasokig mindenkit foglalkoztat.
Pedig mennyi olyan ember van, olyan boldogtalan ember ebben a könyvben, aki képtelen volt párkapcsolatra, vagy társas kapcsolatba, vagy házasságban élni, ugye? Hát nyilván a betegségük el is szeparálta őket.
Gondolom, ez a környezetnek sem lehet túl egyszerű, vagy hát főleg annak, aki olyan közvetlen környezetében él egy ilyen beteg embernek, hogy nyilván ez nagyon-nagyon igénybe veszi, vagy szerintem nagyon sok háttértudás. Azon túl, hogy empátia, nagyon sok tudás is kell hozzá, hogy tud, hogy hogyan kell hozzá viszonyulni és viselkedni. Hogyan tudod ezt az egészet enyhíteni, vagy kezelni, tehát úgy saját magadban is gondolom, nem csak a másik szempontjából.
Emlékszel arra a fiúra, aki, és aztán a szerzőnek ismerőse volt, én úgy emlékszem, hogy a gyerekkorától ilyen különc volt, furcsa fiú volt az iskolában, és depressziós is volt, és kezelték is, és gyógyszereket kapott, amitől rosszul volt, emlékszel?
Igen, tehát egy osztálytársról van szó, akit már gyerekkorától pszichológushoz, pszichiáterhez, nem emlékszem pontosan hova hordtak, antidepresszánsokkal tömtek, és igen, mindig is ilyen furcsa fiú volt, aki így kilógott a sorból, és ami még érdekes, hogy tartották az iskola elvégzése után is a kapcsolatot a szerzővel, és 30x éves korában is a srác még otthon élt az anyjánál és az apjánál, és aztán kiderült egy látogatás alkalmával, amikor a szerző felkereste ezt a barátját, kiderült, hogy családon belül erőszak van a háttérben, tehát az apa bántalmazta az anyát, és ezért a fiú úgy érezte, hogy ő nem mehet el otthonról, nem hagyhatja magára az anyját, meg nem hagyhatja azt sem, hogy idős korukra ugye elváljanak, és mind a ketten magányos öregség elébe nézzenek, és egyfajta kötelességtudatból otthon maradt, és élt egy ilyen erősen korlátozott és szociális szempontból azért limitált életet.
Valószínűleg a betegségek kialakulásához is vezetett, igen, de nem nyilván tudni, hogy ez mennyire valóságos betegség, hanem egyszerűen előállította azt a helyzetet, ami miatt neki otthon kellett lenni és védeni az anyját.
Igen, igen, igen.
Tehát a gyerekkorától, nem?
Igen, és ugye ezt is a szerző arra hegyezik, hogy tulajdonképpen itt is csak a elfogadásra lett volna szükség. Tehát azt kellett volna mondania, hogy ő nem beteg, tehát nem pszichésen zavart ember, hanem az ő reakció az egy teljesen természetes és egészséges reakció erre a szituációra, amiben ő van.
Az elfogadás egyébként egy nagy téma, azt hiszem egy egész fejezet szól erről.
Igen, az utolsó nagy pillér a könyvnek az ugye, amit tegyünk, kérdésre próbál válaszolni, tehát valamiféle megoldást akar kínálni ezekre a problémákra. És az egyik lába ennek ugye a szorongás elfogadása, a másik a szorongás csillapítása egyébként, illetve a terápián túli lehetőség, akkor most már a harmadikat is elmondom. Tehát igen, a szorongás elfogadása az egy eléggé hangsúlyos válasz a kérdéseinkre, de azért ezzel is csínyán kell bánni. Ugye ő is kiemeli azt, hogy ha csak azért fogadok el valamit, hogy megszabaduljak tőle, az úgy ugye nem az igazi. Tehát, hogy így ez így nem járható. A másik pedig, amit kiemel, hogy ezzel az elfogadással vissza is lehet élni. Azt hiszem valami csapatépítő tréninget említ, vagy nem tudom, tehát valamilyen tréninget említ, ahol a cég dolgozóival, ezzel a címszóval az elfogadhatatlan munkakörülményeket akarták volna elfogadtatni. Tehát én nagyon csínyen kell bánni ezzel a dologgal, meg ugye lehetséges az, hogy úgy elfogadom általában, hogy az életem bizonytalan, elfogadom az életemet olyannak, amilyen, de az adott élethelyzetemet nem kell elfogadnom. Erre nagyon jó példa a süllyedő hajó, mert hogyha süllyedő hajón állok, akkor a halálfélelmem teljesen indokolt, ebből kifolyólag indokolt elfogadnom, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem kell keresnem a túlélés vagy a megmenekülés lehetőségét, tehát attól, hogy halálfélelmem van, mint kereshetek mentőcsónakot. Úgyhogy én egy kicsit ilyen képlékenynek éreztem ezt az elfogadás dolgot, tehát hogy nagyon nehezen definiálhatónak, hogy most ez alatt mit értünk pontosan.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk Roland Pausen Mi van, ha a Szorongás kora című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.